Hát az az igazság, hogy többet fogok beszélni az 50-es évekről, egy kicsit hát aránytalanul, de azt gondoltam, és viszonylag kevesebbet a 76-os előadásról, de azt gondoltam, hogy így sokkal inkább érthető lesz az, hogy miben lesz egészen más ez a díszlet, meg ez az előadás, mint a korábbiak. Kosári Domokos a görgei kérdés történetéről írott 1994-ben megjelent könyvének előszavában magától értetődően korábbi e témában végzett egykori kutatására az 1936-ban közreadott kötetére hivatkozik, amelynek konklúzióit, s elsősorban két alapvető állítását most ezen előadás lényegi kiinduló pontjaként is tekinthetjük. Az egyik megállapítás így hangzik, idézem. A magyar forradalmi szabadságharc nagy történelmi fordulóját a maga bonyolult összefüggéseivel, amelyek közt meghatározó szerepe volt a nemzetközi politikai erőviszonyoknak, képtelenség valami olyan kezdetleges mitológiává torzítani, amelyben a magyar vezetők, mint a gonosz és a jó megszemélyesítői küzdenek egymással, mintha alapvetően párharcon múlt volna a küzdelem sorsa, és mintha az egyik, bármelyik érdemeinek elismerése megkövetelni a másik lebecsülését és elítélését. Idézet vége. Kosári véleménye szerint a szabadságharc megítélése, ezen belül a görgei kérdés alakulása a magyar politikai közgondolkodás látlelete, idézet. Olyan történeti jelenségnek, folyamatnak tekinthető, amely szinte diagramként jelezte a hazai politikai irányzatok mozgását, küzdelmeit. Téves értelmezései, negatív tünetei ugyanis általában abból adódtak, hogy közvetlenül függésébe került olyan politikai tendenciáknak, amelyek saját igazolásuk céljából igyekeztek a történeti múltat felhasználni vagy éppen módosítani. Idézet vége. Nos, I. és Gyula 1952-ben bemutatott Fáklyalánk című drámája sajnálatosan az említett mitológikus párharcot, a gonosz görgei és a jó Kossuth küzdelmét tárja elénk gazdag és pátosszal teli emócióval. Így és 1954-ben a darab egyik debreceni előadása előtt elhangzott megnyitó beszédében a dráma megírásának indokaként a figyelem felhívás feladatát jelölte meg. Ráébreszteni és tudatosítani kívánta magyar honfitársaiban a nemzeti érzés és a hazafiság fontosságát, amely érvelése szerint elengedhetetlen egy anyagi és szellemi szabadsággal rendelkező nemzet számára. Idézet. Régebb óta terveztem egy egész ciklust, mondja így is, mint egy 4-5 színdarabot a hazafiság kérdéséről. Erre pedig azért gondoltam már igen régen, diákkorom óta, mert arra ébredtem rá, hogy a magyaroknak szinte fogalmuk sincs arról, mi a haza, mit jelent egy igazi, egészséges nemzeti közösségben élni. Ebben a darabban, folytatja Illés, Kossuthnak és a magyar szabadságharcnak a legnehezebb pillanatát választottam ki. A szabadságharc bukásának utolsó előtti óráit. Abban a fölismerésben, hogy épp ilyen pillanatokban derül ki az, hogy ki mit tud áldozni a szabadságért és ezzel kapcsolatosan a saját nemzetéért. Hogy még meghalni is érdemes egy egészséges nemzetért, amelynek szívvel, lélekkel szabadságot akarunk szerezni. Idézet vége. Az először 1936-ban megjelent, majd 1950-ben lényegében változatlan formában újra közreadott Petőfi könyvében így és részletesen kitért a dráma alapstruktúráját alkotó Kossuth-Görgei kettősre, s jelentőségére a magyar történeti múlt alakulásában, és jelentőségére. Úgy vélte, hogy a két történeti alak különbözőségének egybekapcsolása, az önfeláldozás és a racionális észszerűség ötvözése olyan erőt jelentett volna a nemzet számára, hogy az a jó irányba mozdulhat el, a független szabadság elérése és megteremtése felé. Kossuthról és Görgeiről a 30-as évektől kezdve az azt követő évtizedekben különböző, nem ritkán egymásnak ellentmondó állításokat fogalmazott meg. A megjelent publikációin kívül utalhatunk itt mások, például Vas István és Kosári Domokos visszaemlékezéseire, vagy a Fülep Lajost idéző Fodor András napló feljegyzéseire is. Mindamellett így is kitartott azon elképzelése mellett, hogy idézett, egy nemzet tudatában e kettőnek társulnia kell. Idézet vége. A dráma először Tűz-víz címmel egy felvonásos szövegként jelent meg, majd két felvonásossá bővült 1952-ben. És ezt a változatot Fáklyalánk címmel 1952. december 12-én mutatták be a Katona József Színházban a Nemzeti Színház akkori Kamara Színházában. Az előadást Gellért Endre rendezte, Kossuthot Besenyei Ferenc, Görgeit Ungvári László, Józsa Mihály Huszárkáplán Bihari Mihály játszotta. A díszletet Varga Mátyás, a jelmezeket, ez az első felvonásból van, a jelmezeket Nagyajtai Teréz tervezte. Ez pedig a második, illetve ez az utójátékból. A darab bemutatója előtt egy hónappal, 1952. november 1-én, a Nemzeti Színház I.S. 50. születésnapjára ünnepséget szervezett, amelynek keretében Major Tamás köszöntőjét követően az író az egybeült színészeknek hosszú előadást tartott a Fáklyalánk értelmezéséről, és tágabban a 48-as forradalom és szabadságharc történeti jelentőségéről és problematikájáról. Az egyes eseményeket és személyeket értékelve természetesen kitért Kossuth és Görgei alakjának általán meghatározónak vélt momentumaira is. És 48 képe a szakirodalom értékelése szerint nem mondható homogénnek. Vélemény formálódásait egyként befolyásolták személyes találkozásai a szabadságharchoz köthető személyiségekkel, azok emlékidézései, ítéletmondásai, és ugyancsak alakították szemléletének irányát, kiterjedt, ám de elegyes színvonalú olvasmányai. Itt elsősorban az említett előadásban, tehát a születésnapos előadásában, tetten érhető az 1948-49-es ideológia és politika hivatalos történettudományos irányvonalát követő tanulmányokban, kiadványokban megfogalmazott vélekedésekre, vagy akár a Magyar Történeti Társulat 1949. október 14-i ülésén elhangzott, a szabadságharc bukásának katonai okairól tartott előadás, egyébként Solymos László előadása, politikailag erőteljesen manipulált koncepciójára szükséges utalnunk. Mert hiszen I.S. előadása nem nélkülözte az átlátszó, torzító pszichologizálást, különösen Görgei Artúr személyére vonatkozóan, tendenciózusan idegenségét, társadalmi osztályhoz kötöttségét, nép és forradalom ellenességét hangsúlyozta, valamint kifejtette azon meggyőződését, hogy a népre támaszkodva elkerülhető lett volna a szabadságharc elbukása, Kossuth nagyságát pedig abban látja, hogy a nemzeti alapon felkelt Magyarországot a szociális forradalom felé tudta vezetni. Idézet vége. hiszen a nemzet függetlenségét véli Illés, a jómódú polgári réteg forradalma nem, csak egy baloldali forradalom vívhatja ki. A Fák Jalánk budapesti előadása sikert aratott a nézők körében. 5 évadon keresztül tartották műsoron. A kritikai megítélése is döntően dicsérő, lelkes, már-már magasztaló volt. A Szabad Nép cikkírója csupán a szocializmus felé irányuló határozottabb törekvést hiányolta a darab szemléletéből, de mindenképpen méltányolta értékes tanító szándékát, az árulók ellen folytatott harc és a nép szabadságáért és a haza függetlenségért mindhalálig tartó helytállás érdekében. A fővárosi előadást még ugyanabban az évadban további 3 bemutató követte. Nagyjából 1-1 hónap eltéréssel. Januárban Lendvai Ferenc rendezésében a Debreceni Csokonai Színházban, februárban a Szegedi, amit most látnak, a Szegedi Nemzeti Színházban, ez is még Szeged, és március 15-én, tehát még ez is 53-ban van, a Szolnoki Állami Szigligeti Színházban mutatták be a Fák Jalángot. A következő évadban pedig a Győri Kisfaludi Színház is műsorára tűzte a darabot, ez még mindig Szolnok, ez Győr, és műsorára tűzte a darabot. Az 1950-es évekbeli előadások a nemzeti és forradalmi küldetéstudat és a kommunista közösség mítosz jegyében formálódtak. A történelmi példaként pozícionált színmű széles közönség réteget ért el, kiemelten a diákokat, és e tekintetben feltétlenül jelentékeny hatással számolhatunk. Kosári megjegyzi, hogy a dráma az 50-es években a nemzeti szabadságérzést és az öntudat erősítését szolgálta, és e nemes cél érdekében feláldozhatónak minősült az olyan részletkérdés, mint az áruló Görgei mítosza. A részletkérdéssel egy ilyes beszélgetésre utalt egyébként. És 1967-ben módosított a dráma szövegén, ez még a Marosvásárhelyi előadásból, a második felvonás 6. és 7. jelenetén ezt az új változatot először a Veszprémi Petőfi Színházban mutatták be, majd 1968-ban felújítva az 52-es Gellért Endre rendezést, ismét a Pesti Katona József Színház színpadán szólt Besenyei, mint Kossuth, látható, Ungvár, mint Görgei, és a Huszár Káplárt szerepében ezúttal itt egy teljesebb színpadkép, és itt pedig Őze Lajos. Kétségtelen, hogy a Fák Jalángot a színházak egyre ritkábban tűzték műsorukra. Míg a 70-es években 4 bemutatóról számolhatunk be, azt követően már csak 1983-ban Kazimír Károly rendezésében a Tália Színházban, ez egy 71-es előadásból, 78-as, majd a díszletek miatt újra, és ez pedig a Tália Színházbeli. A legutóbb pedig az Evangéliumi Színház 2002-es előadásában volt látható. 1976-ban a Debreceni Csokonai Színházban 23 évvel az egykori, itteni bemutatót követően újra színpadra állították a Fák Jalángot. Rencz Antalra, egy fiatal, frissen diplomázott rendezőre osztva ezt a feladatot. Rencz a nagyméretű debreceni színpad tágasságát a darabhoz alkalmasabb, kamarai méretűvé kívánta szűkíteni. falat vagy falakat emelni határoló elemként. Ez a dilemma Ország Lili fal struktúrákból építkező művei felé terelte, még egyszer mutatom, és 1976. júniusában a rendező maga választotta ki a festő Fiát János utcai lakásában felhalmozott festmények közül a Panaszfal gyertyákkal című művet, amely a későbbi díszlet alapjául szolgált. Ország Lili autonóm művészi tevékenysége mellett a Báb Színház báb és díszlet tervezője és a festőműhely művészeti vezetője volt. Díszlet tervei eddig kizárólag báb előadásokhoz készültek. Ez a felkérés volt az első, és sajnálatosan az egyetlen ilyen jellegű feladat a pályáján. Ugyan a Csokonai Színház hivatalos felkérő levelében díszlettervek elkészítésével bízták meg, ez a tervezés nem a szövegkönyv mentén és a rendezői koncepció és instrukciók alapján valósult meg, hanem egy merőben intuitív, kiválasztó, rátaláló metódus formájában. A kiválasztott festmény 1962-ben készült papír alapra olajjal, a mérete 35,5 x 65,5 cm. Az eredeti kép felnagyított, térbeliesített változata teatralizálódott funkciója lett, egy játéktér részévé vált. A kontextus váltással további értelmezési lehetőségeket nyitott számunkra. Nyílott. A szerzői, a színházi díszlet a teljes színpadnyílást befette, jobb képet mutatok, frontálisan a nézőtérrel szemben. A fa szerkezetre díszletvásznat és plasztikát helyeztek fel, amely kopott, hézagos, töredezett kő hatását keltette. Így és az 1976. augusztus 19-i naplójegyzete szerint ötletesnek találta a díszletet, idézett. Egyetlen hatalmas fal, rejtelmes, formabontó, ablakokkal, melyekben majd az emlékezés gyertyái égnek, idézet vége. Rendsz kereste fel az írót a dráma szövegét érintő változtatások miatt, és egyúttal a tervezett díszlet illusztrálására is így módon lehetősége nyílott. A szerzői utasítás szerint mindkét felvonás Aradon játszódik, a helyszín leírása következő, idézet. Messzelt boltozatú tágas kazamata a vár emeletén. Két oldalt nehéz tölgyfa ajtó, a baloldali folyósóra nyílik. A jobb velünk szemben egy kis előtérbe. Innen szolgál ajtó egy másik kazamatába, ez most Kossuth lakószobája. Szemben a bolthajtásos mélyedésben, magasan a vastag falban, vasrácsos kis ablak. Az előadásokról készült fényképek és kritikák, Tehát az előadásokról készült fényképek és kritikák többnyire igen szűkszavú leírásai alapján megállapítható, hogy a különböző díszlet megoldásoknál döntően a szerzői rendelkezést követték. Hol realisztikusabb, tömör várfalakat, azt látjuk az 52-es előadáson, hol kopottabb, elnyűttebb, ezt a szegedi előadásnál látható. Olykor feltűnően robosztus, már-már irrealisztikus hatású falkiképzést idéztek a színpadra. Ez pedig Szolnokon látható. Egy pillanat. Ez a következő. Az 50-es évek előadásainál egyértelműen belső várfalként azonosítható tereket láthatunk. Az 1968-as budapesti előadásnál sima falu polgári lakóhelyiséget, a Győri Színház, ezt még egyszer egy pillanatra megmutatom, nem ez az, A Győri Színház 1978-as bemutatóján, ez az, lebegő vagy szárnyaló impressziókat keltő fémes, stilizált bolthajtásokat. A Thália Színház színpadán pedig homogén, szabályosan kiszerkesztett falkonstrukciót. A rendféle előadás színpadképe az eddigiektől eltérő keretet adott a játszók számára. A díszletfal előtt zajlott a teljes drámai játék. Nem csak a két várbeli felvonás, hanem a turini kerti jelenet is, délszaki növények és a hangulatos olasz táj megidézése nélkül. A háttérfal leszűkítette a mozgásteret, lezárta és egyidejűleg bezárta a szereplőket helyzetük dilemmái közé. A fal érdes, töredezett kövei a szabálytalan formájú és szabálytalan formájú nyílásai, üregei a kazamaták képzetét keltik, a bebörtönzöttség szituációját. Mind Kossuth cselekvésében gátolt létére, mind az aradon fogvatartottak szenvedésére utalva. A tömör, méretes kövek sorából felépített színpadfal a Jeruzsálem és Siratófal szent helyét is látni engedi, a pusztulás, az emlékezés és a gyász szimbólumát, amely egyidejűleg a túlélés és a tragédiák utáni megújulás hitét is jelenti, és ilyen formán rámutathatunk a dráma folytonos, nem szűnő szabadságkereső törekvésére is. Az egyes köveknél elhelyezett világító gyertyák a szabadságharc elbukásának és véres megtorlásának emlékezetéhez, a vesztességet sirató, de a gyász sötétségéből is a fényt árasztó reménységet közvetítik. A rendezői koncepció a történeti személyek mitológikus jegyeitől eltávolodva, helyzet és nézőpont érzékeny megközelítéssel kínál egy újabb utat a fáklyaláng nézőjének. És ennek a szellemi kalandnak szükségképpen nélkülözhetetlen alkotó eleme volt a több értelműségében is a képzőművészeti rétegeit felmutató Ország Lili díszlet. Köszönöm szépen!